Együtt vagyunk, magyarok, szlovákok, cigányok, tudjon gyerekek vannak itt közöttünk, akik különböző lehetőséghez tartoznak, és a Isten szeretetébe szeretünk gyönyörködni. Van egy kedves ének, amit nagyon szeretünk énekelni, ez az 456-os ének az énekes könyvben, és így kezdődik, hogy vándorultam, vándorozva járom. Ki ismeri ezt az éneket, hogy csak a tesszük? 456-os ének. Azoknak a kedvéért, akik nem ismerik még ezt az éneket, az első verset elénekeljük kétszer, a teljesen az első verset, hogy törökezzük az egész éneket.
Baj van a mikrofonban. Nem sikerül azt a humort, amit katolikus testvérek szoktak mondani erre. Tehát a 456-os énekről énekelni kell. Első verset először egyébként, utána pedig én az
Thank you.
Még egy éneket szeretnénk tanulni, ezt majd a reggeljárjuk a végén elérjük. Úr vagyok a világ 446-os számú éne. Ez az ének arról az igényről nyilatok, amelyben Isten elhívja a szolgáljának Ézsaiás prófétát. És az a sokszor visszacsengő igeszakaszt, amely a szívében is ott van, hogy Isten hívja a szolgálatra az övét, és akkor azt mondja a szolgálat, hogy itt vagyok én, engem küldje el. Amikor készségesen indul a szolgálat, hogy szolgálatába, erről írta az ének szerzője ezt az éneket. Ismeri valaki ezt az éneket, hogy csak az éneket ismeri? Hát ezt már kevesebben. Akkor első verset itt is elénekeljük, szerintem küldömászra a könyvű megtanulni szöveg kint van. Úgyhogy énekeljük el akkor az első verset, akit ismeri. Jó felhangon, hogy a többieket tudják tanulni velünk. Úr vagyok a világon. témáját bizonyára mindenki ismeri, aki megkapta ezt a napirendi tervét. Mondjátok remegő szíveknek, tegyetek erősek, vezéreket, ímeljön Istenetek. Ez a vezér gondolat, a vezér lényeg a csendes napunknak. Ez is Ézsaiás könyvéről szól hozzánk. És így szeretnék végigmenni azokon a stációkon, amit az ember átél akkor, amikor a bűnös voltában Istenhez talál, Isten közelébe kerül, és aztán az Isten adja a megoldásnak számára bűnbánatban, bűnbocsánatban, kegyelemben. Így csendesedjünk el, hajtsuk a fejüket, mennyi akár kerül, mikor kezdjük a napunkat, imádkozzunk. Dicsőítjük, magasztaljuk a Te nevedet, mert Te méltó vagy rá. Olyan jó volt énekelni ezeket az énekeket, és szívünkből zengedett az ének felé, magasztalva a Te cselekedeteidet. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak régen megírt énekek ezek a bizonságtételek, hanem a szívünkben is ott van a Te jelenléte. Ott van a hozzád vágyakozás, a benned való megbékélés és megbúzás. Köszönjük, hogy Te megelégíted a Tiédet, így áldunk és magasztalunk itt. A Salogömöri Evangélikus templomban is áldjad bennünket, légy ezzel a falval, árad rá a szent lelkedet, Urunk, hogy sokan meghallgassák a Te igédet, és az igéd meghallása után a Te szolgáid élet lehessen, mint hogy énekeltük az énekbe, Urunk. Hadd mondhatná sok ember, itt vagyok én, engem küldj el. Mozdítsd, Uram, az evangélikusokat, katolikusokat, magyarokat, cigányokat, szlovákokat, mind a két életben a falon hallhatnál a Te igényed, és hadd juthatnak örök életre a Te benned való üdvösségben. Áld meg igényed most közöttünk, még ezen a mai alkalom, hogy élő és ható lehessen, eljutasson valóban a legmélyebb, legsötétebb pontjaikig, föltárva mindazt, ami elválasztott életet. Áld meg bennünket itt, és légy azokkal, akik hozzánk tartoznak, szélesebb hazában, légy evangélikus ötöket is áruló, légy keresztény testvéreinkkel, egész Szlovákiában, áld meg az egész kereszténységet szerte a világon, annak, hogy hadd lehessen lelkiképpen egy közösségben, ebben a mai napon is. Mai napunk reggeli állítottának, a délelőtti állítottának az alapigéje, Jelenések könyvéből áll előttünk, második fejezet, 8.-9. verset olvasom, így szól Isten igéje hozzánk. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Amen. Kedves testvérek, remegő szívűekről szól ez a mai napunk, és remegő szívűek biztatására szól a mai ige hozzánk is. Isten szereted bennünket a remegő szívűségünkbe megnyugtatni. És annyi mindentől megremegő a szívünk. Elég, ha csak magunkra gondolunk, sokszor, amikor találkozunk emberekkel, és éppen egy lelkész barátom testvéremet eszembe, aki mikor beszélgettünk az egészségi állapotomról, voltam szívbetegségek kórházban, intenzív osztályon, akkor úgy kimerevedett a szeme, és nézett rám, meséltem, hogy mi történt, mit csináltak az orvosok, és mennyi, és mondja, ez már én rám is. Hát mondom, előbb-utóbb te is megöltökszel, hogy fiatal vagy, előbb-utóbb te is eljutsz arra az állapotra, hogy bekerülsz a kórházban, teljesen halnak meg egészségesen. Valaki csak meg kell betegedni, hogy meghalt. Az ember az egészségi problémák megjelenik. Megjelenik az ember szíve, hogyha nyúlna a zsebébe és nincs nála pénz. És nem tud vásárolni élelmiszert, nem tudja megvásárolni gyógyszert, nem tudja megvásárolni a szükségletét. Megjelenik a szíve, hogy mi lesz velünk. Megjelenik az ember szíve az egészségi állapotnak, az anyagi problémáinknak, megjelenik a szíve, hogyha valami nagy feladat előtt áll, amit még sohasem töltöttek. Sokszor beszámoltam az esetének arról, hogy magam is átéltem, amikor kiállok az Istenre bizonyságot tenni, az embernek a szíve megjelenik. Ez nem normális, nem természetes, hogy az Isten igényt az ember továbbadja. Azt a szent igényt, amit az Isten elindít az ő szentelke által és rajtunk keresztül, odajött a másik ember. Ez nem normális dolog, hogy én ezzel bánom. Nem úgy jön ez, hogy csak én majd mondok valamit. Remeg a szívem, hogy vajon, Uram, lehetek egy alkalmas eszközök arra, hogy átadjam a Szent Igét. Hogy megtudom, hogy magamat annyira csupa szívben, szegényíteni, hogy rajta keresztül áramlósak az Igét. És sokszor megnevelő az ember szíve, akkor kiállni és Jézusnak. Gyerekeknek a szíve is levegek mondhatja. Most volt az első nyilvános szolgálat. Izgultak, hogy mi lesz. Isten azt mondja, hogy ne félj. Én veled vagyok, én veled leszek. Persze diákok beszámolhatnak arról is, hogy megremeg a szívük, amikor jön a nehéz iskola. Amikor jön az évvégi felmérő dolgozók, és megremeg, vajon tudok erre? Készülünk a konfirmációi vizsgára. És megremeg az ember színe, hogy vajon, majd ott jól tudok-e válaszolni? Vajon ott, ha megismert nagyon, ott vissza tudom ragadni? Megremeg az ember szíve, bármilyen élethelyzetben, ami megoldhatatlan látszik, akkor megoldhatatlanul látszik. És megremegteti az ember szívét a szívei gyülekezetben történt események is. Ezek az emberek nem hízből voltak keresztények. Ők nem olyan keresztények voltak, hogy beülünk az autóba, és légkondicionált autóval eljövünk Csajon mögött. Senki nem szólt hozzánk, még egyébként üdvözölnek is bennünket a sajó gömölének, csináltak szendvicseket, kávét. Szmirnában a kereszténység nem így működött. Szmirnában üldözték a keresztényeket. Aki fölvállalta azt, hogy keresztény, az fölvállalta azt, hogy meg fog halni. Aki fölvállalta, hogy keresztény, az fölvállalta azt, hogy meg fogják verni, vagy netán meg fogják égetni. Elevenben. A szmirnai keresztények, azok nem kubbi keresztények voltak, őket utálták a zsidók, mert sok zsidó ember keresztény lett, és a zsidók közösség azt mondta, hogy nem szeretik őket. Őket utálták a rómaiak, bántották a rómaiak, mert nem imádták a császár istenként, mert nem fogadták el azt az Isten tiszteletet, ami a római birodalomnak volt. Nagyon nehéz helyzetben voltak ezek az emberek, meg ezt kívülöm, hogy sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint akármikor lehetünk mi. Legyen az akár intenzív osztály, az üresebb, vagy bármi az életünkben, sokkal nehezebb helyzetben voltak azok a szmirnai emberek, akik ott a kereszténységüket fölvállalták. Nincs olyan nehézség sem Magyarországon, sem Szlovákiában, mint akkor volt a keresztények életében. Ezt írja az ige, hogy nyomorúságban, nagy szegénységben vagy szmirnai keresztény, és mégis gazdag. Nagy a nyomorúságot, nagy a szegénységet, és mégis gazdag vagy. De jó lenne ezt a tiszkot elesni a szmirnaiaktól. Mert hát ki látja, hogy egy szegény ember. Mindenki gazdag. Ki látja, hogy a nyomorúságban nehéz az élet. És Isten azt mondja, de szegény, de nyomorult, ennek látsz a kívülről, és mégis gazdag. Érdekes összehasonlítani a Laodiceai levélhez írott levélben, amit azt mondja, hogy azt gondolod magadról, hogy gazdag vagy. És közben te vagy a vezetlen, a csupasz, te vagy a tele a sömörgőzésekkel, azt gondolod magadról, hogy gazdag vagy, és ezzel szemben szegény. Melyik a jó? Szegény gazdagnak lenni, vagy gazdag szegény? Melyik a jó? Ezt el kell döntenetek. El kell döntenetek. Nyírtelkieknek is, a sajógyömörgyeknek is, Rudaörsieknek is, Rucfalvieknek is. Mindenkinek el kell dönteni, hogy melyik szerinte a jobb. Szegénynek lenni, és az Isten gazdagságát hordozni, vagy gazdagnak lenni, és becsapva magunkat, csupaszak, vezetlenek magunkat. Az Isten szeretne bennünket ezen a napon elgondolkodtatni ezzel kapcsolatban, szeretné a szívünkre helyezni a szegénység és a gazdagság összeütközését. Nagyon érdekes volt, van annak már 15 éve is, amikor egy ifjúsági héten szolgáltam, és arról volt szó, hogy az Isten hogy tud bennünket meggazdagítani, és beszéltem egy olyan emberről, aki nagyon szegény volt emberi mértékkel. Tehát nem volt neki sok pénze. Nem bánt nagy vagyonokat. És az a szegény ember mégis önzetlen tudott lenni, és tudott adakozni. tudott adakozni, meg tudta osztani ezt a kevés. Nem sopánkodós, nem sajnálkodta magát, hanem meg tudta osztani ezt a keveset. Csak én azt mondtam arra az emberre, hogy ő egy gazdag ember. Mert tud adni a másik, mert meg tudja osztani a magát. Sok volt a hallgatóságban egy fiatal fiú, aki egy nagyon nagy módos családban volt a gyermeke, Nike cipő, meg a kéréki, nem tudom milyen típusú öltözetben volt, és magára ismer. Én tele vagyok a pénzzel. Családom nagyon gazdag. Én magamra költöttem annyit, mint sok más ember életben ezt az annyit költeni életben. Én ruházatban hozzak annyit, én most gazdag vagyok. Vagy szegény. És rá kellett döbbenni annak a fiatal embernek, hogy alapvetően egy sajnálatra mérkő szegény ember. Mert az igazi gazdagság az ott van másra. És akkor ő odállt az Isten elé, jött hozzám, hogy Misi bácsi, üljünk le, beszéljünk erről. És az a legény átadta az életét, és az igazi gazdagságot ismerte meg azon csendesen. Ismerem, távolról nyomon követem az életét, kb. 300 km-en vagyunk egymástól, néhányszor összetudtok vele, és jól látni, hogy megmaradt az Isten közelség. Abban a gyülekezetben él, szolgál, és megtalálta az Istennel való közösségét, az Istennel való gazdagságát. Ez a fiatalember büszke volt, amit használt, amit használt, büszke volt a vagyonára, azt gondolta, hogy minden rendben van körülötte. Míg nem az Isten belépett az életében, és egy tükröt nem tett elé, és meg nem mutatta a mezítelenségét, vakságát, mezítelenségét, búcságát. Szmírnai gyülekezet azért volt gazdag, illetve azért volt gazdag, mert Jézus Krisztusból tudott bántalkozni. Azért volt gazdag, mert az Istentől vette a mindennapi megélhetőséget, a mindennapi biztonságot. Hiába jöttek a római katonák, mosolyoztak az utcán, nem remegett meg a szívük, mert Isten volt a bizodalmuk. És amikor vezették őket a kivégzés helyére is, tudtak énekelni, mint hogy sajnék énekeltek a mikrohúzba, amikor beértek a sajógyömbölyi templomnak az udvarába. Énekelték az Isten dicsőítő éneket, mert a szívük felve volt az Úr szeretetével. És amikor én olvastam erről először egy leírást, hogy hogyan mentek ezek a régi keresztények, ős keresztények a kivégzés helyére, benne is azok, hogy ne csodálatos ez, bár én ezt nem tudom megtenni. Biztos, hogy mindenba szállna a bátorságot. Biztos, hogy megremegne a szívet. Amikor oda kellene állni, és azt mondják, na most akkor jól meg tudnak kínozni, hogy bedobjuk az oroszlánok elé, és szétfognak a tépi jelenet, vagy esetleg bele kell mennem egy égő tóba, vagy megbűnják alatt a mágiát, és végig kell élnem azt, hogy sercegos idők. Nem tudom megtenni. Nem tudom, hogy Isten dicsőjük. Remegnek a szívet. És ezt a szmírnaiak is átérték. Én remeg a szívük, de volt egy erősség is. És mindig, amikor a nehézség jött az életünkbe, az Isten mutatta a kívülőt. Olyan jó tudni azt, hogy Isten nem vagy egyedül az övéig, azokat, akik benne reménykedtek. És a szmírnaiak benne reménykedtek, mert Jézus Krisztusban olyan alapot kaptak, amely nem inog meg. Nekik a kereszténység nem egy szép hagyomány volt, nem egy szép ritus, amit gyakoroltak, hanem életünk. És olyan jó tudni azt, hogy a Szentírás az nem mesekönyv, az nem történelmi könyv, nem is filozófiai könyv, nem is szép irodalmi könyv, hanem az életnek a könyv. Amikor kezedbe veszed a Szentírást, akkor az életnek a lehetőségét veszed kezedbe. Isten leírta, hogy az ember elveszítette az életét. De leírta azt is, hogy hogyan tudja az ember visszaszerezni azt. Ezek az emberek a Szmírnában tudták, hogy az életük Krisztusban van elhelyezve. Nekik nem szép hagyományok, nem szép ritus, nem egy vallás gyakorlása volt, hanem az Úrhoz odaszorított élet. Az életük minden pillanatában Krisztushoz kellett szorulniuk, mert nehéz volt a helyzetük, nyomorultak voltak, szenvedések voltak. Sokan számolnak be arról, hogy az időszak az életében, ami nehézséggel tele volt, ami nyomorúságos volt, szorította be Istenet, és milyen jó volt, hogy az Isten közelében lehetett a nagy nyomorúság. Sokszor meg jó dolgával az ember elszédele Isten közeléből, és elmegy attól a biztonságtól, amit az Isten adott neki. Teljes egzisztenciájukban rászorultak ezek az emberek Krisztusra, fizikai létükben is, a lelki kérdéseikben is. Ott a kereszténységet senki sem vállalta föl, aki nem volt újonnan született keresztény. Akinek nem volt örök életi bizonyosság. Hát hogy mehetne valaki a halálba, ha nincs a szívében az, hogy az Isten nékem örök életet adott? És mindenki, kórházban is láttam az intenzív osztályon, mindenki, aki Isten nélkül élte az életét, aki Krisztusban nem kapott örök üdvösség bizonyosságát, mindnek remegett a szíve, mind kétségbe volt esve, mi lesz velem, ha meghal. Mi lesz velem akkor, hogyha elmúlik a földi lényeg? Mint az a lelkész kollega, akit említettem az én. Megremeg a szíve, ha csak arra gondol, hogy az intenzív osztályra kell, és majd benne is meg az infúzió megy belé. Hát ha nincs bennem a Krisztus bizonyosság, hogy engem a bűneimről megváltott és örök életet újjászult, hát persze, hogy kérek a haláltól. Hát persze, hogy kérek az elmúlástól. Ha nincs bennem az Istennel való szoros kapcsolatnak a bizonyosság, hát hogy ne ijednék meg a nehéz helyzetektől, vagy egy erős ellenségtől? Hát persze, hogy megremeg a szíve. Nyilván a hívőben szíve is megremeg, de a következő pillanatban ott van. Hát ki lehet az én ellenségem? Ha ő az Úr célja. Hát kitől kell nekem félnem? Hát ha mi ketten összefogunk az Úrral, akkor csodákra vagyunk képesek. Mondta egy keresztény, aki kicsit humorizált. Ha mi összefogunk az Úrral, hát ki vagyok én? De hogyha az Isten az én segítségem, akkor rajtam keresztül az Isten nagyon sok mindent el tud végezni. Nagyon sok mindent végeztünk én. Ezt csak azok tudták megtenni, ezt a szenvedésben való kiállást, akik átadták az életüket. És az életátadás, ez nem önfeláldozás, tehát nem önmagunk döntöttek úgy, na most akkor egy kicsit szenvedünk, szenvedtetjük magunkat, nem önfeláldozásra köszönhet önátadás. És a kettő között az a különbség, hogy az önfeláldozásban az egyén játssza a szerepet, hogy én hajlandó vagyok magamat szenvedésre is odaadni, az önátadás az, hogy Uram, a kezedbe teszem az életemet, tényleg a tetszésed szerint, és a szenvedés, akkor hadd tudjam veled viselni a szenvedés, ha pedig örvendezés, egy dicsőség, akkor hadd lehessen tőle a te örvendezésedben és a te dicsőségedben. Tehát a kettő között az a különbség, hogy ki van az életünk trónján. Bizonyára ismerős ez a kép, amit hittanosoknak vagy vasárnap iskolásoknak szoktak bemutatni, amikor az életünket egy körrel ábrázolják a tanítók, és a körben ott van egy trónus, és a trónuson ott van valaki. Az életünk trónusán mindig ott ül valaki. Az Isten vagy kívül van az életünkön, vagy belül van az életünkön, és a trónuson is élhet az Isten. Két variáció van, az Isten vagy kívül van az életemben, és akkor a halálállapotában vagyok, vagy belül van az életemben, de még nem ül az életem trónján. Ha nem ül az életem trónján, akkor az én, az óemberi természet dönt életem kérdésével. Ha át tudom adni neki, ha bele tudom tenni Isten kezébe az életemet, akkor ő kerülhet a trónra. És akkor ő hozza a döntéseket, és én azt cselekszem, amit ő szeretne, hogy megvalósul az életemben. Mennyire más a döntés az, amikor az Isten tudja a szívemet vezetni. És nem azok az öncélú döntések születnek meg, ami belőle maghatatna az életemben. Gondold végig az életemet. Minek alapján hozott meg a döntéseket? Annak alapján, hogy hogyan jobb nekem, hogyan könnyebb nekem, vagy abban úgy hozom meg a döntéseket, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Tudod-e azt mondani, amit énekeltünk az énekben, hogy itt vagyok én, engem küldesz, kérdőjel. Engem küldesz, Uram. Ha igen, akkor én megyek. Hová? Ahová akarod. Nehéz helyzetben is? Nehéz helyzetben is. Nyomorúságban is? Nyomorúságban is. Nemrégiben említettem föl azt a Svájcban élő főiskolai tanár, aki nagyon megdöbbentett engem is, amikor ezt a döntést meghoztam, amikor felemültem itt előttetek. Svájcban élő. Életszínvonal sokkal magasabb, mint a miénk. Főiskolai tanár. A fizetése Svájcban sem alacsony. Milyen képes nagyságrendben járunk. Biztonságban él Svájcban, nyitott ajtónál alszanak az emberek, közbiztonság csodálatos. És az ember azt mondja, hogy elmegyek, és Afganisztánban vagy Pakisztánban, Mohamedán jelenik, hirdetem az evangéliumot. Őrült az ember. Elhagyja azt a biztos pontot, ami az életének a biztonságát adja, svájci főiskolai tanárjárás, biztonságos környezet és család. És kimegy olyan helyre, ahol az első pillanattól kezdve az életem van veszély. És nem is akár hogyan, de lehet, hogy megkínozzák, vagy lefejezik. Vagy börtönbe csukják, és ott kell neki senyire, hogy ki tudja menni. És az ember fogta magát és eldönt. Miért? Mert ki tudta mondani azt, hogy itt vagyok én. Engem küldesz. Bizonyára megfordult benne a gondolatban. Engem küldesz, tehát én nem tudok elmenni, Uram. Hát én nem tudom mit hagyni ezt a biztonságot. Az Isten azt mondja, hogy én téged küldelek. Mert vannak a népen, akikhez téged küldelek most el. Másik egy amerikai férfi eszembe, aki mikor megkért, azt mondta, hogy Uram, én mindent hajlandó vagyok megtenni. Egyet megkért tőle, hogy az Amerikai Egyesült Államokat elhagyjam. Van itt sok munka, használjuk engem, Uram, bármilyen. Egy nagy vállalkozó volt, egy fuvarozási vállalkozó, férfi személyesen találkoztam vele egyébként, amikor ezt elmesélte, még a 80-as években. És akkor azt mondta, hogy az Isten pár hónapulva azt mondta neki, hogy menj el, és hogy Romániába szeretnének téged küldeni a Ceausescu rezsimjük idején, amikor nem vagy a külföldi keresztényeket, de még a helyeket is bebörtönözték, hogy menjél oda, és ott a baptista egyházba segítkezz. És azt mondja, hogy Uram, nem tudok menni. Ezt kértem tőle, hogy csak oda nekem, kívülre az országba. Isten azt mondta, hogy szabad vagy? Férjük, el kellett gondolni, hogy tényleg szabad vagy? Vagy vannak megkötöttségek, amikre nem tudtunk lépni. És persze a történetről már nyilván kiderült, az előtörténetről is, hogy eljött, és ott egy rozogatás csinálban járt, a titkos rendőrségnek, és ott élt azok között az emberek között, ugyanaz kettőben, ugyanúgy lakott, mint a többiek ott Románia. Miért? Mert át tudta adni az életét, mert az Isten lehetett az életének a trónján, ő hozhatta meg a döntéseket. Te sem leszel gazdag, ha nem ülhet az Isten az életed trónján. Lehetsz kiokosított keresztény, lehetsz kiokosított bűnös, de hogyha nem az Isten vezeti az életedet, akkor lehet bármilyen hangzatos vagy szerzetes a bizonyságtételed vagy a teológiád, semmit sem ér, mert nem az Isten vezetése alatt van az életed. A szmirnai gyülekezet azért volt gazdag a nyomorúságában, a szegénységében, mert benne volt az életében az Istenre hagyatkozás, az Istenre szorulás. A laodíciaiaknak meg az volt a problémájuk, hogy Isten azt mondja nekik, hogy nem vagy se forró, se hideg. Nem ég a szíved érted, és nem vagy még a bűnei hidegségében se, hanem a nagy melegkény. Ott a templom körül. Ott az Isten dolgai körül. Ott úgy el van. Gyakorlod a ritust, a vallást, tagja vagy az egyházat, de nem tud veled mit kezdeni, mert olyan vagy, mint a langyvele méter, ami kifordul az ember szájából, amit kiköt. És azt mondja Isten, hogy kiköpnek, mert nem vagy sem forró, sem kiköpnek. És ezért olvasjuk aztán a Laodicea gyülekezet levél rész egyik részében, egyik pontjában, hogy akkor az Isten elmegy és meglátogatja a Laodicea gyülekezetet. Elmegy és meglátogat engem, és betopog az ajtónon. Jó napot kívánok! Megjöttem. Észre. Beszeretnék lépni az életet. Beszeretnék menni hozzá. Mit jelent az, hogy Jézus gyakorlod az életet? Nem azt jelenti, mint amikor mi elmegyünk egymásra, és akkor na, jó napot szomszéd, ígyunk meg egy stamfermét, vagy mostoljuk meg a csülszalonnát, vagy nézzük kicsit, mit főzhet a kevédre, vagy megköszöntelek a húsvét karácsonyra, legyen alkalommal. Jézus nem azért megy be hogy ott ragyizom az embereket. Jézus azért megy be, mert be akar lépni az ember életébe, és be akarja vinni a világosság az ember életébe. A világosság az jó, de sok minden kiderül. Amikor besüt a napfény a lakásba, akkor látszik az asztalon a por. Ha nem süt le a nap, akkor nem látszik, senki sem találna a por. Lehet, hogy ráragad a ruhára, de nem látszik. Főleg, hogy meg is húzza az ember az ujját napra, és kiderül, hogy milyen a állapota, és milyen a tiszta valami. Tehát amikor Jézus belép az ember életébe, akkor világos lesz, hogy mi a bűn, és az Isten milyen szeretet elítéke. És ott akkor nincs magyarázkodás. Ezért nem engedünk sokan az embernek, és ezért nem engedünk sokan be az életünkben Jézus Krisztus. Mert tudják, hogy ha bennyit, akkor nagy zűrzadon talál. Tele voltak az. Mindenféle valósággal, ami az emberek természetében fakad, amit fölhalmoztak. Most meghalt egy ember valahol a Magyarországon, a televízió mutatta, a kutyája ment a szomszédon, valami kajáért, mert már hónapok óta nem tudta eltetni a gazdája a jószágot. Ezek szerint senki sem volt ennek az embernek. És akkor bementek, a televízió mutatta, az a lakást tele volt személyre. Hogy ezt mit csinált az ember, nem tudom. Megette a fejtét, és így elvette a flakonját, hogy direkt beholta a szomszédból is a szemedet. De tele volt személyre lennek az embernek a lakása. És a fejlete is így tele van mindenféle személytel, személy gondolatokkal, személy cselekedetekkel, személy tervekkel, személy múltal. És az Isten szeretné életedet kitisztítani. Egy tisztasági kombonót szeretne beküldeni az életedet. Ehhez persze az kell, hogy világosan, hogy beazonosítsd, hogy ez tényleg személy, ez tényleg nem kell lenni. És jön az Isten is fölkapja és kiviszi. Persze nem egyszerű dolog ez, mert az emberekkor bűnlátással, és ki kell mondani, hogy elveszett az életem. Mutattam, hogy én rendes ember vagyok, és kiderült, hogy belejéjén romlott. Meg tudtam játszani az emberekkel, hogy magamat, de Istenet nem tudom megjátszani. Ez a bűnlátás, és ez a bűnlátás fájdalmas, de a megbűnlásnak az első lépése. Olyan, mint amikor van az embernek egy pattanás, és rettenetesen fáj, mint a nyakán, mert föl van gudorodva egy jó nagy pattanás, rettenetesen fáj az egész feje tőle, és jön az orvos, és megmetszi, rettenetesen fáj, de kitakarítja, és beforrasod, és nem fáj tovább a nyaka. De ehhez az kell, hogy megmetszi az orvos. De hogyha lefeded púderral, meg krémmel, úgy, hogy ne lássod, azzal még nem gondoltál meg. Lehet, hogy a belőség az valami. A bűneidre bizony. De az Isten jön, megmetsz, fájdalmat okoz, de kitisztít, és ezért nem fogsz jönni. Az Isten tehát ad bűnlátást, világosságot, az bűnlátást ad. Az ember szívében megfogalmazik a bűnbánat, hogy Uram, én ember éreztem. Lehet, hogy Dalit bántottam meg, de az Isten ellen éreztem. Lehet, hogy Dalinak fáj, de alapvetően az Istennek fáj, legyen fáj. És nekem rendezni kell Dalinak is, de az Istennek fáj. És ugyanúgy vissza. Így van az ember bűnben. Hogyha megrátom, akkor belép most a pályára, végkeztem oda bele. Mint ahogy a bűnközdi beszédben fölkérdezik, akkor mit csinálni? Mondják, hogy meg láttuk tényleg, végkeztünk az Úr ellen, de most akkor mit tegyünk? És akkor mondja, hogy térjetek meg. Térjetek meg bűneitek bocsánat. Kereszteltetek meg. Szálljátok oda az életeteket az Istennek. Tehát bezörget Jézus Krisztus, ahogy a Laodicea gyülekezetnek írta az Úr, kopogtat az ajtón, be akar lépni, és aki beengedi, Jézus bemegy, és nála vacsorál. Nála vacsorálás azt jelenti, hogy teljes jogú vendég. A vendégek kiszolgálják, hálát mostok neki, megkenik olajjal, ételt szolgálnak neki. Az Isten azt szeretné, hogy a tényleg egyetségben, hogy beengedik az Úr Jézus Krisztust, és az Úr Jézus Krisztus rendelt állapot szolgálnak. És ne hagyd azt, hogy az ördög ott tartson a templomba, mint a sátán zsinagógájában. megdöbbentő olvasni a Philadelphia gyülekezetnek írt levélben is, meg azt minden gyülekezethez írt levélben is, hogy a sátán zsinagógájáról beszél. Arról beszél, hogy a zsinagógában az Isten népének az Isten tiszteleti helyén a sátán az Úr. Az ördög az Úr. Hogy lehet az ördög az Úr? Hát úgy, hogy belekeményít az ördög a vallásosságot. De sok keresztény megy a kározatban, belül mellett, hogy én evangélikus vagyok. Még evangélikus lelkész is, aki veri a lelkény, velét anélkül, hogy meg nem történt volna vele mindaz, amiről a Szentírás beszél, hogy a bűneit meglátja, bűnbocsánatot nyer, és Isten úgy jársz, hogy ő szentelek rá. A sátán zsinagógájában lesz, megy az Isten tisztelet, mintha mi se történne. Csak az ördög vezeti a játszmát. Mindenkit megnyugtat, semmi baj, testvére. Jó helyen van. Figyeljetek oda, Isten igényét. De sokszor vettem észre embereken, amikor Isten tiszteleten elkezdik olvasni az igét, és lehúzódik a szemem. Igen, hirdetőségét kimondjuk az ámen, mintha mi se történt volna. Hát az ördög lehúzza bennünk, nehogy bemegyen már valami hozzá. Nehogy megértsen már valamit az Isten igényéből, és lehúzza a reményt. Sokan küzdködnek vele. Látom emberek, hogy mit látja a szemét, de nem bírja. Húzódik le. Sátán zsinagógájává lett az Isten tiszteleti helyiség. Mert nem az Úr uralkodhat. Mert az ördög beteszi a lábát, és megjutatja abban a ritmusban, amiben benne van az emberek. Tehát a szmírnai gyülekezet kitart Jézus Krisztus mellett. Szegény, nyomorúságos helyzetben volt, de Isten az életének a középpontja. Ezért tehát bárki, bárhol tartasz az Isten kapcsolatokban, az Úr közeljött hozzá az Úr Jézus Krisztusban, és rendeződött az életben. Olyan jó lenne, hogy egy hajó gömlölő. Az Isten elkezdhetne házol házra járva betokogni. Jó napot kívánok! Sajó gömlőt, betöltünk egy szám. Van én utca? Nincs. Milyen utca? Nincs, csak sajó gömlőt. Akkor jó napot kívánok. Sajó gömlőt egy szám. Jöttem. Tessék befáradni. És beengedélyezettek. És így házol házol, mehetne Jézus Krisztus, és nagyon örömmel fogadhatnánk. És megindulhat az emberek életet. Nem azért, hogy az evangélikus egyház nagyjá legyen, hanem azért, hogy az Isten országa legyen. Azért, hogy az Isten országában mindenki megtapasztalhassa, hogy fájdalmak, szenvedések közepette is gazdag lehet az ember, és tisztán láthatja azt, amit az Isten tervez az ember életében. És szembe kerülhet azzal, hogy egy büntetése, ott a Golgotai kereszten kifizettetett, és szabadon élhetett. Nincs számonkérés. Nincs fizetség. Az én bűneimért 2000 évvel ezelőtt fizetett az, aki bűntelen volt. Aki nem érdemelte, hogy örökkéből. És az Isten szeretné, hogy a Krisztus által adott új életben megtapasztalnád a szolgálatnak az örömét. Hogy továbbadni azt az örömét, ami a nevünk, az evangéliusnak a neve. Idefelé jövett beszélgetünk, hogy az evangélius azt jelenti, hogy az örömhírnek a vivője, örömhírnek a tulajdonosa, birtoklója. Mi evangéliusok az örömhírt vinni kell tovább. Továbbadni a szomszéd, továbbadni a kollégát, továbbadni a gyereket, unokát. És nem engedni, hogy a sátán zsinagógája rátelepedjen a családra vagy a faluba. Hogy belenyugodjunk abban, amit a vallásosságunk ad, amit az egyházunkban való életet. Isten tehát szeretetben az új életben kiteljesíteni bennünket, és teljes fölméletet adni, minden szépségének örömével együtt, és szeretnének nekünk ezt az örökkévalót is, mert az ő fiában elkészítve számunkra, ott abban a mennyei hazánkban, ami mindegyikünkre vár. De egy biztos, aki megszületett, az meg fog halni. De nem mindegy, hogy mi lesz a halál után. Nem mindegy, hogy hová kerül az ember, ezért kínálta föl Isten Jézus Krisztusban a bátságot. Ezért jött Isten közel az emberhez, fiában az Úr Jézus Krisztusban. Így adjuk hálát az Úrnak, csendesen, hogy a Úr Jézus Krisztus, bárcsak kopogtatnál az ajtónkon, bárcsak kopogtatnál az ajtónkon is, bárcsak megnyílnának az árak. Add meg, hogy semmi se gátolja életünkben azt, hogy kezünket rátegyük a kilincsre, és a kilincs megnyílhasson. Hogy az ajtó kitárulhasson, és a világosságban beteríthesse az egész életünket. Hálás a szívem, Uram, hogy te ezt megteszed bárkinek, aki hajlandó megnyitni az életét. Te nem vagy személyen, olyan jól látni azt, hogy ifjú és öreg, magyar és szlovák, cigány és szlovákiai ember, mind a te kegyelmedben lehet, és te meg akarod látogatni őket. Vezesd életünket úgy, hisz egyedül képtelenek vagyunk megfogni az életpályákat. Hálás vagyok néked igényért, azokért a leveleket, amelyeket a gyülekezeteknek küldtél, és által a üzenetél a 21. század embereinek is. Add meg, hogy észre tudjuk kapni magunkat a dicsőséget. Kedves testvérek, a programunkban egy kávészünet van írva. Kérdezzem, hogy amit tartottunk egy kávészünetet most? Tartsunk egy kávészünetet?
Igen.
Igen? Jó, akkor egy 10 perces szünetet tartunk, jó? Tehát akkor 3-4 előtt 5 perccel újra találkozunk, és akkor a nyílt terület cigány missziónak a szolgálatot következik.